útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Külső és belső felújításon esett át a Borsod-Abaúj-Szemplén vármegyében található Sajólád római katolikus temploma. Az 1720-ban barokk stílusban épült Szűz Mária látogatás a templomban. Az ünnepi szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatta be, és megáldotta a megújult épületet, melyben a hívek imádságban lelküket Istenhez emelhetik. Köszöntőjében Varga Béla helyi plébános hálát adott a Jóistennek, valamint köszönetet mondott a magyar kormány, az egri főegyházmegye és a hívek anyagi támogatásáért. Homíliájában az egri érsek kiemelte, hogy a belső békére csak Istennél lelhetünk. Majd az evangéliumról, Jézus színe változásáról elmélkedett. Azon a különleges, kiváltságos alkalmon magával vitte Jézus három kiválasztott tanítványát. Ezek a tanítványok, akik vele voltak a hegyen, ott voltak vele később az olajfák hegyén is. Tanúi voltak szenvedésének, tanúi voltak annak, hogy úgy imádkozott: Uram, vedd el tőlem ezt a kelyhet. Jézus mintegy felkészítette őket arra, ami rájuk vár. Így van ezzel a mai ember is. Ahhoz, hogy lássuk Jézus szenvedését, hogy a mi saját nehézségeinkre is felkészüljünk, Jézus megmutatja magát dicsőségben. Amikor az utolsó vacsora szavai és parancsai szerint a pap átváltoztatja a kenyeret és a bort Krisztus testévé és vérévé, úgy bennünket is át akar az Isten alakítani, át akar formálni napról napra, egyre inkább, hogy az Isten hűséges és jó gyermekei legyünk, mondta a főpásztor. Mi magyarok, ha kell, össze tudunk fogni, szabadságunkért pedig az életünket is képesek vagyunk odaadni, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Bodrog Keresztúrban. A házigazda település mellett Bodrog Kisfalud, Szegi és Szegilong közös megemlékezésén Koncsó fia, aki egyben a térség fideszes országgyűlési képviselője is, emlékeztetett. 1848-ban egész Európa megmozdult, de csak nálunk sikerült vér nélkül győzedelmeskedni. Hozzátette, mindenki a polgári átalakulásért küzdött, de amikor a világ egyik legnagyobb politikai hatalma, a másik legnagyobbat hívta segítségül, szabadságunkat vérbe folytották az elhúzódó szabadságharcban. Az államtitkár hangsúlyozta, a szuverenitásért minden nap meg kell küzdenünk, és fontos, hogy a nyelvet, a kultúrát, a határainkat és a hagyományos értékrendet megőrizzük, amiért sokáig küzdöttek a felmenőink. A béke és a nemzeti egység megteremtését nevezte napjaink legfőbb feladatának a Jobbik Magyarországért mozgalom elnöke, pártja március 15-ei megemlékezésén. A Dorján Béla a budapesti Batthyány örökmécsesnél arról beszélt, hogy a magyarok között békétlenség uralkodik, és nincsen egyesség még a legfőbb nemzeti kérdésekben sem, holott az hordozná magában a virágzó jövő megteremtésének lehetőségét. A Mi Erkelünk címmel készített dokumentumfilmet a magyarság egyik legnagyobb zeneszerzőjéről, a Magyar Történelmi és Műfai Film Alapítvány, közölték az alkotás készítői a Gyulai Erkel Ferenc Emlékházban tartott tájékoztatón. Somogyvári Ákos, az Erkel Ferenc társaság elnöke elmondta, a forgatás tavaly júniusban kezdődött. Felidézte, hogy javaslatára bővítették ki a koncepciót, hogy ne csak a gyulai éveket mutassák be a filmben, így forgattak Budapesten, Debrecenben, a budakeszi Erkel Ferenc művelődési központban, sőt a Magyar Zeneházában is. Végül a hétfői időjárásról. Észak felől csökken a felhőzet, majd erőteljes gomoly felhőképződésre számíthatunk. A délalföldön eső, átmeneti havas eső várható, majd csökken a csapadék. Az északi északkeleti szél országszerte erős lesz. Kiemelten az északkeleti tájakon viharos szél várható. A legmagasabb hőmérséklet hétfőn 6 és 10 fok között alakul majd. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Bartók Beátát hallják. Mai Szerzetesek Félórája című műsorunkban az erdélyi árvákat gondozó magyar ferences szerzetes Böjte Csaba a feltételek nélküli szeretetről szóló prédikációjának szerkesztett változatát hallgathatják meg.
Nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Jézus Krisztus Istennel való azonosságát nem tekintette olyannak, mint féltett zsákmány, hanem kiüresítette önmagát, és egy lett közülünk. És igazából azt hiszem, a szeretet pont ez, amikor én megtestesülök valaki számára, hogy jelen vagyok, hogy elhagyja apját és anyját, és feleségével tart, és ketten egy testé lesznek. És igazából akkor szeret valaki engemet, hogyha félrerakja a gondját, baját, és azt mondja, na, örömmel vagyok veled, megtestesültem, jelenvalóvá váltam. És hogyha Jézustól meg akarunk tanulni, szeretni, akkor valahol ezt kell megtanuljuk. Azt mondják, hogy ki volt a legjobb férj. Azt mondják, Ádám, mert ő sosem mondta, ezt anyukám másképp főzte, nem? Tehát, hogy tudjunk elengedni a más programjainkat, gondjainkat, hanem tényleg ne csak testben legyek jelen, hanem úgy minden szempontból. És azt gondolom, amikor a gyerek hazamegy az iskolából, hát az anyuka, na jó van, mennyi játszani, ott van, de nincs jelen, nem? Vagy a gyerek, na hogy volt a fiam az iskolában, mit csináltál? Ó, hagyja anyu, mostan meg valamit végzek. Nem testesül meg. Hát adná az Isten, hogy mi minél jobban tudjunk egymás számára jelenvalóvá, megfoghatóvá, megtapinthatóvá válni. Olyan szépen írja a Szentírás, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, ajándékozta. Tehát Jézus Krisztus ajándék mindannyiunk számára. A mennyei atyától, nem? Ez döbbenetes. És hogyha mi Isten képére, hasonlatosságára születtünk, akkor a mi életünk is igazából ajándék kéne legyen férjednek, feleségednek, kollégádnak, barátodnak áldás, simogatás, jó szó. Ez döbbenetes, ugye mai világban az emberek azt mondják, hogy identitás krízissel küzdenek, hogy mi az én identitásom. Próbáljuk úgy érezni, hogy mit is jelentene, hogy én ajándékká váljak. Tehát nem az, hogy én már Jézus ajándék vagyok, és örvendjen mindenki nekem, hanem hogy úgy viselkedjek, hogy tényleg az én férjem ajándékként élje meg az én létemet. Egy történetet mesélnék el, hogy idős bácsi haldoklott, és meghívtak, hogy lássam el, tehát készítsen fel az útra, és ilyenkor mi meg szoktuk kérdezni többek közt is azt is, hogy hát, hogy valami nyomja a lelkét, valamit szeretne esetleg rám bízni, hogy intézzem el, hogy valakinek tartozik, vagy valami, ami nyomja a lelkét, és akkor, na, itt vagyok, szolgálatára állok. És azt mondta ez a bácsi, hogyha ő tehetni, elmenne arra a helyre, ahol a feleségét megismerte, hogy megpuszíja a földet. Hát ez egy nagyon szépen rákba szenvedett, és tudta ő is, és környezete is, hogy napjai vannak hátra, és nagyon szépnek tűn nekem. Aztán tényleg meghalt a bácsi, én temettem el, és ugye egy hónappal később, vagy valamikor meglátogattam az özvegyet, na, elévett egy levelet. A férje írt egy levelet, és halála előtt egy-két nappal rakta fel a postára. Temetés után meg is kapta a levelet a férjétől. Egy gyönyörű, szép, szerelmes vallomás. Hát mondtam, ezt mindenképpen rakja a koporsójába, ha meghal majd ő is, hogy majd a jóisten megkérdezi, fiam, mit csináltam? Most nézze, engem így szerettek. Biztos, hogy a jóisten is ezt értékelni fogja. És akkor kérdeztem, hogy, hogy volt az életük. És ő mesélte, hogy hát ő egész fiatalon házasodott meg, és igazából a 40-es évek vége felé val akkoriban volt, és ugye hát Románia kártérítéssel tartozott Szovjetuniónak, meg két román hadsereg is részt vett a világháborúban, és akkor elég sok ember el kellett menjen kényszermunkára. Na hát őt is elvitték, német származású volt. És volt neki egy férje, egy magyar ember, aki nem tudta ezt elfogadni. És képzeljék el, Schuster volt ez a bácsi, és elindult. És ugye hát, hogy nem átjutott ő Szovjetunióba, és megtanulta, amúgy is tudta a cipés mesterséget, és mind bennebb és bennebb ment, és megtalált azt a helyet, ahol hát a felesége ott állítólag egy bányába dolgozott. És hát ugye nem tudott ő kapcsolatba lépni ezzel az asszonnyal, de mindig tudták, hogy mikor jönnek, enged, már vége felé volt ez, engedik haza őket, és az állomásba várta. Ott ült, vagy állt. És azt mondja ez a néni, hogy mikor őket ilyen négyes sorba, hát ugye 38 kiló, vagy mennyi volt, meg mit tudom én, kendővel, kopasz fejjel, meg ment az állomásra, egyformák voltak mind. A férje őt nem ismerte meg. Azt mondja, de én megláttam egy oszlop mellett az én férjemet. Szóval elkiáltottam a nevét, és hát azt elájultam. És igazából itt Erdélybe tért a néni magához, tehát megint, hogy is hívják. És azt mondja, hogy az ember azt mondja, olyan volt, hogy az sosem ment előttem keresztül. Azt mondja, olyan volt, mint orvosság az a sebre, ír a sebre. Tehát, hogy és olyan jó volt ezt látni és hallani, és ezek több mint 50 évet éltek együtt. Tehát igazából lehetséges az, hogy ajándékká válj, és hogy a másik létét is ajándékként éld meg. És azt gondolom, hogy hát Jézusnak ez összejött, nem? De bárki, akivel találkozott, az számára ajándék volt, mert hát Jairus leányát feltámasztotta, vagy tudom, Kánába fiatal párnak azért, hogy mondjam, bekerültek a történelembe, hogy a mi lakodalmunkon volt a főnök, amikor csinált azt a sok finom misebort, nem? Tehát, hogy mondjam, mindenki jól járt, aki vele találkozott. Hát azt gondolom, ez egy komoly életprogram, élethivatás lehetne, hogy úgy szeretnék élni, hogy mindenki kicsivel jobb, vidámabb, na optimistább legyen, akivel én találkozok. Hát Jézus Krisztus azt mondta, legyetek tökéletesek, mint a mennyé atyám. Tehát én tudom, hogy nem vagyok tökéletes, és szinte el is várom a környezetemtől, hogy azért nagy hülyeségeket csinálok, vagy mondok, na, szóljanak. Egyszer emlékszem még az elején, ugye hát ára gyerekeket nevelünk, és igazából egy csapat vagyunk ott, és hát ugye míg üresen megy egy autó, főleg völgybe le, akkor szép a burrogása. Na jó, meg kell pakolni is hegyre fel, és akkor meglássák, hogy mi van benne. Na mi is megraktuk jól a szekeret, és akkor hát ugye egyik este éreztem sok a feszültség a házban, mondtam, mindenki írja le a véleményét rólam. Hát volt, aki három oldalt írt, aztán én elolvastam, és egy hétig nem mentem ki a szobámból, duzzogtam, tehát hogy aztán mondtam azután, hogy mindig csak egyet. Aztán ha lenyeltem, akkor utána lehet jön a következő. De én azt hiszem, szükségünk van arra, hogy megmondják a véleményüket rólam. Tehát nem vagyok én tökéletes. Tehát én szeretnék tökéletes lenni. És hát ez azt is jelenti, hogy tehát sokszor mondom a kollégáknak, hogy mennyi baj van a gyerekekkel. Mondom, ha nem lenne baj, én egyet sem alkalmaztam volna közületek, nem? Örvendjünk, hogy ennyi probléma van ezekkel a gyerekekkel, mely 7-8 gyerekre már mindjárt alkalmazok egy embert, nem? Igen, és azt gondolom, hogy az angyalok az égbe pedig egész jó partik lennének, és mégsem mennek férhez, nem? Nem jönnek el leányt kérni, pedig ők tényleg azért gondolom, hogy sokkal tökéletesebbek, mint mi. Hát pont azért nem jönnek el, mert ők tökéletesek. Én mindig azt mondom a kollégáimnak, hogy én magamot olyannak látom, ami ennek a te szemed tükre mutatja. Te gyerek olyannak látja magát, mint ami ennek a nevelője, szeretett szülei szemébe látja. Tehát, hogyha én ránézek egy gyerekre, és azt mondja, hogy mindjárt belét harapok, már olyan aranyos, kedves vagy, a gyerek ilyennek kezdi érezni magát. Meg ránézed, na, hülye, na, hogy mondjam, nem kell mondjam egy szóval se, de érzi az a tekintetemből ezt a leértékelést, hogy én semminek tartom őt. És ő is magát annak kezdi tartani. És ezzel nem csak a gyerekek vannak így. A múltkor hazajött az egyik lányunk az iskolából, és mondom, gratulálok. És azt mondom, mihez? Hát mondom, látom, szerelmes vagy. Na igen, a babács mindig ugrat. Mit lát? Hát mondom, nem írja a lábad a földet. És a Mafra Leánka lenézett, hogy tényleg úgy van, hogy mondta, miért? Mert van egy pattanásos fiú, és ő még ilyen szépet életében nem látott, nem? És hát a Leánka elhiszi, hát csak tudja ez a fiú, miket beszél, nem? És kivirágzik, megszépül, egy postáról látszik, hogy csip-csirip, ő szerelmes, nem? Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy én kinézem-e belőled nem azt, hogy tökéletes vagy, hanem azt, hogy Isten drága ajándéka vagy, hogy úton vagy, hogy benned van a jövő, hogy ki tudod ezt bontakoztatni, hogy értékes vagy, hogy nem az, hogy dőj hátra, meg kész, vége, célba érté, hanem az, hogy gyönyörű út előtted, és melletted állok. Tehát minden foci meccsen nem azt mondjuk, na a fiúknak üljetek le, mert megvertük az ellenséget, hanem meg tudjátok verni, drukkolunk nekik, nem? Hajrá, mindent belé. Aztán általában én azt gondolom, hogy nekem legalábbis jót tesz, hogyha valaki drukkol nekem. És hát a legtöbbször a rossz gyerekek pont így lesznek. Tehát sok olyan gyerek volt, akit hozzánk nem azért hoztak, mert árva, hanem azért, mert nem bírt senki vele. Te elhozta a plébános, mondta, atya, egy dolgot kérek, haza ne enged, mert a faluban meglincselik ezt a kölyköt. Na, hát, na. És akkor mitől lesz egy gyerek ilyen? Hát ugye úgy van, hogy például elmondok egy konkrét történetet, hogy Fábián bekerült hozzánk. Hát az volt, hogy egy eldugott kis faluba volt, és nem tudom, messzerű tanárok voltak, és a gyerek egy négy osztályban még valahogy teljesített. De ötödikben már elvárták volna, hogy tanuljon. Anyukája nem volt, apukája egy nagy darab kőműves volt, aki sosem volt otthon. Hát, ha gyereket nem rakják oda tanulni, az inkább elmegy focizni, nem? Mert ez egy logikus, tehát a víz mindig lefelé folyik, a gyerek mindig a könnyebb oldalt válassza. Ha nincs korlát, akkor magától nekiáll egy ötödikes fiú pont szorzótáblát tanulni, vagy akármit. Na hát, akkor másnap hol a házi feladat? Hát mi nem tanultál? Na, hogy engem is, ahol kudarc élmények érnek, oda még egyszer nem szívesen be kell. Tehát a gyerek elkezd lógni. Na nem elég, hogy nem tanulsz, még lógsz is az apád laskáját. Na hát, mit tud ilyenkor egyszerű tanár csinálni? Behívja az apját. Jól leszidják. Most a szegény édesapa hazafelé a nadrág szíjjal megpróbálja magyarázni a gyereknek, hogy kell viselkedni. Ha másnap hálából a gyerek kiszúrja a kocsi kerekét az osztályfőnöknek, nem? Elindul egy ilyen spirálba lefelé, ami nagyon-nagyon mélyre vezet. Sajnos nagyon sokszor egy feleség ugyanezt eljátsz, hogy a drága férjével, vagy fordítva, vagy barátokkal, tehát ez nem csak gyerekekre érvényes ez. Na és ez a spirál nagyon mélyre vezet. Na és akkor végül az apa nem bírta már az egészet, és elhozta hozzám, azt mondja, Csaba testvér, üsd nagyon, csinálj, mit akarsz vele, tehát hogy mondjam, és ott a gyerek előtt szitta, és ezt mind elmondta, hogy miket csinált a gyerek. Na most hát én nem hiszem azt, hogy valaki rossznak született. Nem? Tehát én gondolom, hogy minden egyes gyerek Isten drága remek műve. Csiszolatlan gyémánt, de na, messünk neki. Piszkáljuk ki belőle a jót, szeressük ki belőle a jót. Na most ezt hogy kell csinálni? Hát ugye úgy is kezdhetem, hogy jól összeszidom én is, vagy így, meg úgy, ha így nem viselkedsz, úgy nem viselkedsz, akkor mi lesz? Egyik gyerek mondta a nevelőinek, hogy mit kiabál velem? Apám lánccal kikötött az istállóba, és úgyse csináltam meg, mit mondott. Na. Tehát, hogy nem kell ebbe az útra bemenni, mert általában a gyerekek, de lehet a férjed is, tehát, hogy mondjam, makrancosabb, vagy mint, hogy erőből tudnád őt formálni. Hát akkor mit lehet csinálni? Hát ugye én általában elviszem, na gyere, menjünk, együnk meg egy fagylaltot, süteményt, valamit. És akkor beszélgetünk. Hát az ilyen emberek, mint a sündisztyó, szúrnak, tehát nem lehet őket meg se simogatni, nyúlsz felé, akkor védekezik, meg minden. Na, és akkor, hát mégiscsak emlékszem, hogy végül kiderült, hogy ez a gyerek szereti a matematikát. Nagyszerű, buli. Persze, nem mondtam neki semmit, megettük a fagylaltot, hazamentünk, és akkor mondtam a kornevelőnek, hogy holnap nekiállsz. Szóval máma nekiállsz, holnapra felkészíted a gyereket, számtamból semmi egyebet, de azt a leckét, ami fel van hagyva, mi fokhagyma szagú lesz, addig ismétlitek. Persze szóltam a tanárnőnek is, hogy adjon jó magas labdát, hogy a gyerek tudjon húzni. Na és mit ad Isten, mit nem? Szünetben jön szembe velem Fábián, hogy Csaba testvér, kaptam egy 10-est. Na mondom, ne haragudjál meg. Tavaly megbuktál, kirúgtak az iskolából, meg minden, és akkor jöztek ilyen 10-esekkel. Még kell hazudni is. Kis színdarab sose árt, én azt látom. De így van meg, az egész osztály bizonygatja, tényleg Fábián mindent tudott, úgy vágta, hogy öröm volt az hallgatni. Hát mondom, jó, én megnézem a naplót, de ott nincs 10-es, én az egész osztályt elzavarom. Hát össze-vissza itt engem rángattok, meg hazudoztok, meg mindenféle. Na, mit ad Isten, mit nem? Hát nem ott van egy 10-es. Jaj, gyerekek, szégyen meg ő. Hát most nagy elmondjátok valakinek, hogy én ennyire nem bízok bennetek. Inkább elviszem az egész osztályt, korrupálom egy-egy fallaltal, de psz, köztünk marad. Most képzeljék el, Fábián, milyen büszke, hogy most ki miatt eszi az osztályba a fagyit, társaság, na? Ugye, legyünk őszinték, egy fiú. A foci meccsen rúg egy gólt, csak a lányok sikoltoznak hátul. Következő edzése háromszor annyit fog szaladni, nem igaz? De ez a Fábián úgy elvégezte a 12 osztályt nálunk, hogy többet nem kellett vigyen fagyizni. Tehát, hogy szeressük ki egymásból a jót. Ne fogadjam el úgy, hogy ő semmit se akar csinálni, meg nem tud, mert ő ilyen. Nem, ezt ne fogadjam el. Hanem tegyek meg mindent, hogy ő kibontakozzon, hogy a benne lévő értékek felszínre jöjjenek. mert akkor boldogabb lesz ő maga is. Mert rossznak lenni nagyon rossz. Jónak lenni jó, nem? Tehát, hogy én meghagyom őt ebbe a duzzogó, savanyú, keserű levébe forogni, akkor egyáltalán nem tettem jót. Nem? Hát akkor mi hagynám én ott? Akkor próbáljak leülni, érvelni, nyugodtan, higgadtan, próbáljam, hát igen, az értékeket rávezetni a gyereket arra, hogy ő értékessé váljon, hogy ő maga is ajándékká váljon. Egy kislány ült, és hát ugye főleg ünnepekkor azért nagyon rossz, hogyha van neked édesanyád, vagy édesapád, vagy talán mind a kettő, és mégse hívnak fel telefonon, nem? És az 5-6 éves gyerek, vagy még a nagyobb is, azért ez kegyetlen dolog, hogy megfeledkezünk egymásról. Na, és akkor ilyenkor odamész egy gyerek, és azt mondod, mély vagy szomorú, hát akkor csak elkapartod az ő sebét, és még szomorúbb lesz. Na, oda megyek hozzá, és na, mondom, hogy gyere játszani. Szóval jó, papbácsi. Mondom, mit játszunk? És azt mondta nekem, hogy azt játszodjuk, hogy a papbácsi megtalált engemet. És gondolkoztam, hogy a bujocskát azt játszottunk, de az, hogy vagy egyből azzal kezdjük, hogy megtaláltam. Elkaptam a derekát, feldobtam, mondom, milyen jó, hogy megtaláltalak. Megöleltem, egy nagy puszi. Ő is megölelt. És mentünk tovább. És én azt gondolom, hogy ez a gyerek, hogy mondjam, tudatlanul is azt fogalmazta meg, amire a legnagyobb szükségünk van, hogy a másik engem megtaláljon, nem? Hogy én számodra jelenvalóvá legyek, megtestesüljél, igaz? Hogy igen, hogy nem csak az, hogy a te férjed, vagy a főnököd, hogy egy darab legyél, hogy most elvégezted, nem végezted, hogy jé, ő megtaláljon, és örvendjen annak, hogy ő megtalált. Erre azt hiszem mindannyian vágyunk, és én kívánom is, hogy minél több megtalálás legyen az örök életébe is.
Vörös Sándor, üdvösség. Csak azért az egyetlen napért érdemes volt megszületnem, amikor szeretni tudtam. És szeretnek-e? Nem kérdeztem. Csak ennyi történt teljes életemben. Egyébkor szakadékba buktam. Csak azért az egyetlen napért érdemes volt megszületnem. Kedves hallgatóink, mai Szerzetesek félórája című műsorunkban az erdélyi árvákat gondozó magyar ferences szerzetes Böjte Csaba a feltételek nélküli szeretetről szóló prédikációjának szerkesztett változatát hallgathatták meg. További szép napot kívánva búcsúzik önöktől az adás szerkesztője Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Én jöhetek hozzá úgy, ahogy vagyok, akkor is, ha mást mondanak a nagyok. Hisz saját bőrömön érezhetem én, hogy milyen, amikor ő hord a tenyerén. Megszólított, én csak kerestem a szavakat, ő jött és lebontotta azokat a falakat. Kezdtem el, ő lett a végzetem.
ez hamisítatlan szerelem a négyzetem. Mert amit ő adott, azt nem adhatja más. A hosszú út után szívem hazatalált. Megszólított, én csak kerestem a szavakat. Ő jött és lebontotta azokat a falakat, miket a félelem húzott köré.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kojsza Pétert hallják, aki az 1848-49-es forradalom és szabadságharc történetéről akar tájékozódni, aligha kerülheti meg Debrecen és a reformátusság, a tiszántúli református egyházkerület szerepvállalását. A történelmi egyházak lelkészeik útján segíthették a forradalom és szabadságharc ügyét, akik a szószékről lelkesítették és tájékoztatták az embereket. Emellett a hivatalos jogszabályok kihirdetése is a kötelességük volt. A szabadságharc történetében a kollégiumnak is jelentős szerep jutott. 1849. január 9-től május 21-ig az oratóriumban tartotta üléseit a képviselőház, itt szövegezték meg a függetlenségi nyilatkozatot, és itt vitatták meg azt a képviselők. A kollégiumban működött a nyomda, amely a szabadságért harcoló ország pénzét, a Kossuth bankókat nyomta. A nagy templom pedig nem csupán műemlék, hanem a magyar történelem egyik sorsfordító korszakának eseménye is falai között játszódott le. A debreceni református püspök Szoboszlai Pap István befogadta a magyar politikai vezetést a nagy templomba, ahol több ezer ember előtt 1849. április 14-én kihirdették a függetlenségi nyilatkozatot és a Habsburg ház trónfosztását. Mai adásunkban Gábor Jáni Szabó Botonddal a debreceni református kollégium gyűjteményének nyugalmazott igazgatójával beszélgetünk a történelmi eseményekről és a reformátusok szerepvállalásáról.
A debreceni református kollégium és a nagy templom így együtt nemzeti emlékhely, és erről egy emlékoszlop is megemlékezik az emlékkertben, összefügg a szabadságharc eseményeivel, de hát kezdhetnénk ezt a történetet már 48 márciusában. Minden esetre a szabadságharc idején, tehát a kormány Debrecenbe menekülése után itt működött ebben az épületben az alsóház, itt az kollégium oratóriumában voltak az alsóház ülései, itt működött a pénzügyminisztérium, a bankóprés, és itt szerkesztették. Egyébként a kollégium egyik diákja szerkesztette a hivatalos közlönyt, Emődi Dániel, aki márciusi ifjú is volt, majd szabad csapatokat szervezett Kossuth kérésére. De hát számtalan ilyen diákunk van, egy-két tucat, aki fontosabb szerepet vitt, tehát ez is egy erős kapcsolódás a kollégium részéről. Érdekes az számomra, hogy a diákság és a kor emberei úgy általában mennyire tudatában voltak annak, hogy nagy dolgok tanúi és részesei.
A fiatal teológusoknak, illetve a debreceni református kollégium diákjainak milyen szerepük volt a szabadságharcban?
Hát ugye mi, mindenütt a diákság az egyik legmozgékonyabb réteg, és ez tulajdonképpen a reformkortól kimutatható Debrecenben ez a nagy aktivitás. Hát vannak ilyen konkrét események, hogy hogyan és mikor volt az első úgynevezett fáklyás zene 845-ben, amikor Vörösmarty Deák Veselényi megjelent, és így ezres tömeg gyűlt össze a városban, köztük anyák, akik a kisgyerekeiket feltartották, hogy lássák a tömegből ezeket a nagy embereket. Deákot képviselőnek is megválasztották. Hasonló eseményekből, de hát itt vannak a diáktársaságok. Ezeket a helytartó tanács az alapszabályra rendelkező diáktársaságokat egyszerűen betiltotta, mert ezek voltak a demokrácia iskolái. Ez alatt azt kell érteni, hogy havonta tisztújítást tartottak például a Debreceni Diák Egyesületben, ahol közéleti témákat fejtegettek. Tehát ez egy valóban egy felkészülést jelentett a politikai életre. És hát ugye, ahogy közeledünk 48 tavaszához, ez pillanatok alatt ugye a diákság megmozdult.
A pesti események milyen gyorsan értek el Debrecenbe? Milyen gyorsan alakult ki az a forradalmi hangulat, ami a fővárosban?
Mondhatni, hogy a kor viszonyaihoz képest viharos gyorsasággal, tudnilik a város polgármestere a püspökkel állandó kapcsolatban volt, és mint a Magyarországgyűlés bécsi fogadtatásának a szemtanúja, tehát Debrecenben 18-át már nagy örömű ünnepként írják az emlékiratok, köztük diákönéletrajzok, feljegyzések is szólnak erről a nagy örömteli fordulatról, és hát a püspök ennek köszönhetően már március 22-ére összehívott egy egyházkerületi közgyűlést, ami azért előkészítést, meg távolságok vannak, korút viszonyai, stb. Tehát az, hogy 22-én itt már az események tudatában tanácskoztak, üléseztek, ez jelzi ezt a bizonyos naprakészséget.
Debrecent a szabadság őrvárosának is szoktuk nevezni. Mennyiben hozható össze ez a kifejezés azzal, hogy a tiszántúli református egyházkerületnek fontos szerepe volt a vallásszabadságot biztosító törvény előkészítésében, amit az imént említett, az már ez a közgyűlés volt.
Igen, hát talán a mai közvélemény előtt, ugye türelmi rendelet után egy-két generációval ez nem evidens, hogy a vallásszabadságnak jelentősége vagy sérelmei voltak, de bizony a 12 pont egyike úgy fogalmaz, hogy törvény előtti egyenlőség vallási és polgári tekintetben.
Ez mit jelent ez a törvény előtti egyenlőség vallási tekintetben? Hogyan kell ezt értenünk?
1848. évi 20-as törvény szüntette meg az uralkodó vallás státuszát, és ehelyett a bevett felekezeteknek az egyenlőségére és a viszonosságára törekedett. Tehát korábban 40-es évek közepén például hatalmas botrány volt abból, hogy Kossuth nem papi áldással esküdött, mert nem volt hajlandó reverzálist adni a gyermekei neveltetésével kapcsolatban. És hát számtalan ilyen apró részlet van a finanszírozástól kezdve, hogy az egyetemen milyen vallásúak tanulhatnak, a tábori lelkészség. Tehát ez is egy szabályozandó kérdés volt. Meggyőződésem az, hogy Kossuth Debrecen mellett döntött. Annak az egyik indoka, hogy ő pontosan ismerte ezt a közeget, voltak olyan debreceni levelezői, akik az országgyűlési tudósításokra előfizetőket gyűjtöttek, és az egyik ilyen debreceni levelező társának, a Csáti Györgynek leírta ő egy levelében, hogy Debrecen olyan hely a Tiszántúlon, mint Pest az ország egészére nézve, ahogy írja, ide még Ugocsából is eljönnek néha, és itt egyrészt ugye az országos vásároknak a szerepére gondolt, másrészt kommunikációs szempontból, ugye hát a Tiszántúlon azért jól lehet az ország népességének ekkor olyan 20%-a körül protestáns, abból volt 16% református, de mégis Tiszántúlon volt 800 református egyház, ahol kihirdették a kormány körleveleit, ugye a lelkészek tanítók száma is 1500, és hát a tiszántúli református iskolákban több mint 50 ezer, majdnem 55 ezer diák tanult.
Csak visszakanyarodva egy pillanatra a vallásszabadságot érintő törvényre, a tiszántúli református egyházkerület, illetve Szoboszlai pap István püspöknek a szerepére. Ugye a tiszántúli egyházkerület egy 10 pontból álló javaslatot fogalmazott meg a vallásszabadságot érintő törvény előkészítéséhez. Milyen javaslatok voltak ezek, és mennyiben kerültek be ezek a javaslatok a tényleges törvénybe? Mennyiben vették át ezeket a javaslatokat?
Gyakorlatilag mind a 10 pont változatlanul bekerült az 1848-as 20-as törvénybe, viszont vannak olyan részletek, tehát egyéb felekezetek dolgaival nem foglalkozott a reformátusok előterjesztése, ezt a kormányzat oldaláról tették hozzá, de érdekes, hogy már ez a felterjesztés is utal a három évszázad szenvedéseire, ami folyton előjön minden 1849-es forrásból a függetlenségi nyilatkozat elkezdve, de kezdhetnénk a 48 márciusi tanári szónoklatokra, vagy nagy templomi beszédekben is. Március 22-én, 26-án előjönnek a három évszázad sérelmei, és ahogy Kossuth közeledett Debrecenhez, ugye hát iszonyatos hideg, mínusz 20 fokokban történt ez a január elejé menekülés, hát Szoboszlón már a bocskai hajdúiról, akik a szabadság zászlaját kiütötték, ahogy hangzik ebben a nyilatkozatában. Tehát neki volt egy hihetetlenül erős oldala, tehát ha ő elmondott egy beszédet, abból nem csak az derült ki, hogy ő mit akart mondani, hanem az is kiderül, hogy mit tudott ő arról a közösségről, akiknek beszélt. És ez egy kulcsmondat Kossuthnál, hogy szólani kell a néphez, és felrázni kebelében az emlékezésnek húrjait. Hát ő nem csak rázogatta ezeket a húrokat, hanem egészen professzionális módon pengette is. Tehát vannak erről leírások, hogy egy elkeseredett hadba induló, még a tavaszi hadjárat előtti huszárszázadot 5 perc alatt úgy fellelkesített, hogy ez még februárban történt, hogy olyan emberek, akik életükben nem kiabálták azt, hogy éljen, ezt Józsika Miklós írja le, hát úgy vonult el a huszárszázad paprikás hangulatban néhány perc alatt ilyeneket el tudott ő érni, mint szónok.
Kossuth Lajost a magyarok Mózesének nevezték. Miért?
Több felekezet oldaláról is elhangzik ez, hát természetesen a Kossuth gyermekkorából egy hegyaljai rabbi már említi őt, mint Mózest, de hát, hogy mondjam, az Ószövetség népe részéről ez evidencia. Annyi többlet tartalom van református részről, hogy a Calvin institúciója két pontban körülírja, hogy mikor jogos az uralkodóval szembeni ellenállás. Itt példának Mózest hozza fel Kálvin, aki ugye az Úr elküld egy szabadítót, aki a népet szánandó nyomorúságából kivezeti. Három prédikációt ismerünk, ami nyomtatásban is megjelent. Az egyik az egy héttel Kossuth érkezése előtt nyomtatták ki, ez a debreceni nagy templomban az egyházkerületi főjegyző Fésűs Andrásnak a prédikációja volt, amiből teljesen egyértelműen kiderül, hogy a református egyházi közvélemény, a lelkészi kar Isten által küldött szabadítónak tekinti.
Amikor Kossuth ideérkezett Debrecenben, akkor a város egyik űre írta róla ezt a kifejezést, de ha jól tudom, akkor már a korabeli sajtóban is emlegették a magyarok Mózeseként. Milyen üzenete volt, vagy lehetett annak, hogy az államférfit bibliai személyhez hasonlították?
Teljesen egyértelműen legitimációs, tehát ő az a legitim vezető, aki a népét elvezeti a szabadság kánoányába. Ugye hát az ekkori prédikációkban a szabadság, egyenlőség, testvériesség, nem testvériség, testvériesség, ez kihagyhatatlan, és ezt biblikus gyökerekig visszavezették, mondván például, hogy ha mi atyánknak szólítjuk a teremtőt, akkor testvérek vagyunk mindnyájan. De ezek a prédikációk nem csak a jelenlévő közönségnek szóltak egyébként, mert a debreceni nyomda, és hát van egy nagyon alapos nyomda története a debreceni nyomdának, a Benda Irinyi féle, ott a példányszámokra is lehet következtetni. Volt olyan, ugye Könyves Tóth Mihály, a Kossuth papja, volt olyan beszéde, mi történt és mit kell tennünk, vagy a keresztény polgár szabadsága, egyenlősége, testvériessége, hogy 6000 példányt terveztek, és végül egyéni adományokból 16000 példányig jutott, ami azért is fontos, mert ezeket a kiadványokat gyakran vásárok idején jelentették meg, és szét is osztották a Debrecenbe érkező tömegnek.
Miként segítették a református lelkészek a forradalom és a szabadságharc ügyét? Egyáltalán mennyire lehetett vagy szabadott nekik állást foglalni a szószéken, vagy véleményt formálni ilyen nemű kérdésekben?
Püspöki körlevelek egyenesen felszólították őket, tehát az volt az egyházi közvélemény, hogy a lelkésznek nem feltétlenül szükséges fegyveresen részt venni a küzdelmekben, de egyéni döntés alapján, tehát volt a hivatalban lévő esperes, vagy éppen könyves Tóth Mihály zászló alá állt, és a debreceni nemzetőrök élén lovagolt, de talán nagyobb hatást érhettek ők el a sajtóbeli működésükkel és a prédikációikkal, amit nagyon méltányolt, és a kormányzat meg tulajdonképpen el is várta.
És mennyire volt az jellemző, hogy a református lelkészek fegyvert fogtak, és kimentek az utcákra harcolni? Vagy ők ezt a forradalmat és szabadságharcot egy egészen más dimenzióban vívták?
Mondom, ez egyéni döntés.
Az egyéni döntés
kérdése, ugye az egyik tipikus eset a könyves Tóth, aki...
Ő egy radikálisabb vonalat képviselt, nem?
Abszolút. Hát egyébként a diákságunk ilyen értelemben nagyon megoszlik, mert az Újházi László a radikál párt elnöke volt, de a Csengeri Antal a centralisták vezetője szintén diákunk volt, a Nyári Pál a Honvédelmi Bizottmány tagja, de hát nagyon sok érdekes színes példa van egyrészt a diáksággal kapcsolatban, és Könyves Tóthnak az volt a Alföldi Hírlapban történt bejelentése, özvegyember volt, 4 gyereket nevelt, hogy ő ennek ellenére hadba vonul, mert hát nem tud elszámolni a felnőnek a gyerekei, ugye a kollégium jelmondata orandó et laborandó, és ő ha csak imádkozik, akkor ő úgy érzi, hogy nem tett eleget a kötelességének. És hát nagyon érdekes a Szoboszlai pap István püspök, akit beosztottai és könyves tót is, hát rendkívül nagy intellektusnak, nagyon jó igehirdetőnek tekintik, de ugyanakkor egyháztörténeti irodalomban erősebb hangok is megszólalnak vele kapcsolatban, hogy köpönyek forgató lett volna, mert ugye 48 előtt aulikusnak tűnt, és amikor ugye bevonult a cári 30 ezeres hadsereg 14 üteg ágyú a nagy templomnak irányítva, akkor azonnal, ahogy a városvezetés is, azonnal behódolt, és hát ezt nem vette jó néven a debreceni közönség, de akik őt ismerték, vagy megnézzük azokat az iratait, amelyeket önként fogalmazott meg. Tehát az a pillanat, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy az áprilisi törvények elismerése az csak annak köszönhető, hogy Itáliában is bajaik voltak a Habsburgoknak, meg prágai felkelés, amint ezeket ugye Radetzky meg mások rendbe tették, jött a visszavonás is, és akkor ekkortól ugye az egyik kulcs szó a forrásokban az ármány.
A debreceni református nagy templom szerepét még nem említettük, pedig itt van az orrunk előtt az épület, hogyha kinézzünk a kollégium könyvtárának az ablakából. Az épület nem csak műemlék, hanem a magyarság sorsfordító korszakának jelentős eseménye zajlott a nagy templom falai között 1849-ben.
Kinézünk itt a kollégium ablakából, hát ugye a nagy templom és a kollégium épülete között ott van Bocskainak a szobra, akit szintén magyarok Mózesének tituláltak a református lelkészei, és hát ez a bizonyos esemény, amelyre vonatkozik a kérdés, ez a függetlenségi nyilatkozat kihirdetése, hát az előkészítés még itt történt.
Itt az oratóriumban, a kollégiumban.
Oratóriumában, ugye ahol kis rézemléktáblák örökítik meg a Kossuth vagy a Szacsuai Imre és más jeles jelenlévőknek az ülés helyét. Nos, hát itt elhangzott egy olyan javaslat, hogy a tömeg kedvéért vonuljunk át a nagy templomban. Hát ugye itt 49. januárjától a május végéig, hát ugye érkezéskor alig 150 képviselő volt, amikor már a tavaszi hadjárat eseményei zajlottak, akkor akár 300 fő is, de hát hogy mondjam, a békepártiak azok óckodtak ettől a tömeg nyomást szerették volna elkerülni, és hát való igaz, ugye Jókai nagyon dicsérgette a debrecenieket, aki hát ekkoriban az Esti Lapok szerkesztőjeként békepárti volt, de több elfbarátja, a józan debreceniek ilyen jelzőket használtak. Valójában a Beksics Gusztáv meg mások is leírják azt, hogy Kossuth egy szavára bárkit agyon ütöttek volna. És hát ez a tömeghatás abban is megnyilvánult, hogy a nagy templomban hát Kossuth élete egyik legnagyobb szónoklatát mondta el, és ahol megszavazták azt az 5 pontos határozatot, ami rendelkezett a függetlenségi nyilatkozatról, kijelölte a bizottságot. Igaz, hogy nem a bizottság írta, mert aznap éjszaka, a határozat éjszakáján Kossuth kézirata olyan szintig elkészült, hogy azon csak néhány stilisztikai javítást kellett végezni, például a Ferenc József vérszomjas lelkére való utalást ki kellett húzni ilyen diplomáciai megfontolásokból. Tehát átvonultak, fantasztikus lelkesedés a beszámolók szerint, de olyan tömeg volt már akkor a belvárosban, hogy a képviselők alig jutottak át a nagy templomig.
Maga a szimbolikus helyszín és a történések, tehát a függetlenségi nyilatkozat kimondása, ugye a feudális világrendnek a lebontása. Mondhatjuk azt, hogy keresztény alapelvé vált a forradalmi események tükrében?
Hát annyit bizton mondhatunk, hogy a református lelkészek ezt a híveiknek így magyarázták. A kormány az hogy mondjam, volt egy 48 decemberi körlevele Kossuthnak, aki tehát ebben a körlevélben szerepel egy ilyen mondás, vagy mondat, hogy a szabadság szent vágyát tetőpontra fokozva működjenek a lelkészek, és hát retorziókat helyezett kilátásba bármelyik felekezettel szemben, ahol a kormánynak a közleményei nem kerülnek ismertetésre.
Milyen hatással voltak a debreceni események a református egyház későbbi működésére?
Mondjuk annyit, ugye szóba került a Szoboszlai pap Istvánnak a szerepe, tehát ő mindent elkövetett annak érdekében például, hogy Könyves Tóth Mihályt ne kötél általi halára ítéljék. Az ő nagy taktikusságára egy jellemző lehet az, hogy míg több lelkész ugye az institúciónak az egyéni szabadítójaként nevezte meg Kossuthot Mózeshez. Ez hasonlítva, az institúciónak van egy második pontja ezzel kapcsolatban, ahol a magisztrátusoknak is joguk van szembeszállni a zsarnokkal, és hát a Szoboszlai pap István inkább a nemzetgyűlést emlegette, mint aki szembeszállt. Ez egy ilyen finom distinkció, meg tulajdonképpen van, ha nagyon tüzetesen nézi az ember a forrást, akkor a legelején ott van egy olyan mondat, hogy erre felszólítást kapott minden egyház, hogy hódolatnyilatkozatot írjon a függetlenségi nyilatkozattal kapcsolatban, és ő ezt beletette a hódolatnyilatkozat első szakaszába. Kossuth tudta, hogy hova érkezik, tudta, hogy milyen közegbe, nem csupán vallási dolgokban, tehát ő már amikor a Pesti Hírlapot szerkesztette, akkor emlegette a Szolnok-Debrecen vasútvonalat, amikor ő távozott, akkor emlékajándék a városnak, ugye, hogy már a hadifoglyokkal elkezdte építetni a Szolnok-Debrecen vasútvonalat, de hogy ez a református közvéleményben, hát amit 19. század végén ugye kurusztságnak, meg ugye nyakas kálvinizmus ismertek ezek a jelzők, tehát ez teljesen egyértelmű 48-as tradíció, ami nemzedékeken át tovább élt, ezt egyébként már a 49. március 15-i beszédében Szoboszlai pap István is elmondja, hogy ez egy olyan ünnep, amit ameddig a magyarok léteznek, nemzedékeken keresztül, örök időkre ez ünnep lesz. Ennek van üzenete, jelentése valószínűleg, amíg a magyar nemzet létezik.
Kedves hallgatóink, Gábor Jáni Szabó Botondot, a Debreceni Református Kollégium gyűjteményének nyugalmazott igazgatóját hallották. Műsorunkat újra meghallgathatják az europaradio.hu oldalon. Köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kojsza Péter. Tartsanak velem a jövő héten is. Viszont hallásra!
egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Kedves hallgatóink!